Dalosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. A mai műsorunkban, amikor a Pálos rend történetével és lelkiségével foglalkozunk, a Szikla templom és kolostor történetét ismerhetik meg a kedves hallgatók, szintén dr. Bőzsöny Ferenc felolvasásában, aki a Magyar Rádió nyugalmazott főbemondója. A Szikla templomnak a történetét megismerve talán elgondolkodhatunk azon, hogy a Pálos rendi közösség az isteni gondviselés folytán milyen szépen megtalálta azt a helyet, ahol egyfajta remeteség és ugyanakkor a lelkipásztori szolgálat ötvöződése található egyetlen egy helyen. Amikor 1934-ben a Pálos rend visszatelepedett Magyarországra, akkor új helyeket kellett létrehozni, hiszen a valamikori pálos kolostorok vagy templomok komoly lelkipásztori szolgálatot láttak el az akkori magyar egyházban, és azt gondolom, hogy ez is isteni gondviselés volt, hiszen most ott van számunkra a Szikla templom, amely most már egy nagyon komoly, nem csak lelkipásztori szempontból, hanem turisztikai szempontból is látogatott hely. Rendkívül sok turista érkezik a világ különböző részéről, és azt lehet mondani, hogy a nagy budapesti helyek közé sorakozik föl szép lassan a Szikla templom is a látogatottság tekintetében. Igyekeztünk ezt a fogadó központot és a Szikla templomnak a látogatását úgy kialakítani, hogy az ide érkező turisták ne csak egyfajta turisztikai élményben részesüljenek, hanem valahogy lelkileg is ráhangolódjanak arra, hogy az a hely, ahol vannak, amit megtekintenek, az egyúttal az ő lelküket is igyekszik megérinteni. Nem csak a több nyelvű ismertető segít ebben, hanem amikor belépnek a Szikla templom fogadóközpontjába, a felső emeleten egy filmet nézhetnek meg, egy rövid filmet, amely szinte ráhangolja őket arra, hogy miről is van szó a Szikla templomban. Lelkiségünket, katolikus keresztény hitünket mutatja be ez a film, és azt a belső világot, amire mindannyiunknak törekednie kell, hogy a belső döntéseink, a gondolatainknak a rendezése, a jó gondolatoknak a táplálása az a keresztény ember számára egy nagyon fontos feladat. Ennek a filmnek a megtekintése után indulnak el a látogatók, és nézik végig a Szikla templomot, ennek az ismertetését fogjuk majd hallani az elkövetkezendőkben. A Szikla templom lelkipásztori szolgálatához sok minden tartozik. Többek között nagyon fontos a lelki adoptációval kapcsolatos, minden hónap 28-án megtartott szentségimádás, amely lélekben adoptált, ismeretlen magzatokért végzett engesztelő imaóra, hiszen maga a lelki adoptálás is pontosan erről szól. De ugyanígy a csütörtök esténkénti művészek szentségimádása, amely változó létszámmal, de hosszú-hosszú évek óta töretlenül működik, Eperjes Károly művész úr alakította ki, hozta létre, gondolta ki ezt az éjszakai szentségimádást, és rendszeresen részt vesz ő is rajta, amikor a előadások engedik, amikor éppen Magyarországon tartózkodik, vagy Budapesten. A lelkipásztori szolgálatnak egyik fontos eleme a havonkénti 13. fatimai engesztelőnap, amikor délelőtt már a 8:30-es szentmisével elkezdődik az engesztelés, a szentmise gyónási lehetőség, szentségimádás, majd 11 órakor az ünnepi szentmise, és utána az úrangyala imádsággal fejeződik be a közös együttlét. Ez is nagyon sok embert megmozgat. Aztán persze más lelkipásztori szolgálat is, természetesen a mindennapi szentmiség, a szentgyónási lehetőségek, amelyek nyitva állnak a odaérkezők számára a szentmisék alatt, különböző csoportoknak a munkálkodása, a velük való foglalkozás szintén a lelkipásztori szolgálathoz tartozik. Tehát a Szikla templom nem csak egy ilyen turisztikai látogatott hely, hanem lelkipásztori szolgálatban is igyekszünk kivenni a részünket. Tehát ez így volt, amikor 1934-ben a pálos atyák oda megérkeztek, nagyon sok feladat várt rájuk, és bizony közöttük, akik lengyelek voltak, nem is volt nekik olyan egyszerű, a magyar nyelv oly mértékű elsajátítása, hogy ezt a szolgálatot jól tudják betölteni. Hallgassuk meg tehát a sziklatemplomnak az ismertetését, és aztán utána egy pár szót még szólok búcsúzóval a kedves hallgatókhoz.
A sziklatemplom. A Gellért-hegy, amely Dolomit mércével 140 méter magasra emelkedik a Duna fölé, középkori nevét Pesthegy Mons Pestiensis arról a barlangról kapta, amelyből a sziklatemplomot kialakították. A Pest szó egyes szláv nyelvekben kemencét, barlangot, üreget jelent. Ez a feltűnő természeti képződmény a Pest messziről is nagyon jól látható megkülönböztető jel volt az akkor még szinte teljesen kopár sziklafal oldalán. Mivel a Duna ezen a helyen a legkeskenyebb, ezért már ősidék óta volt itt átkelőhely, amelyet a hegyről Pesti révnek neveztek. A folyó bal partján kialakult nagyobbik települést Pestnek, a jobb parton levőt pedig Kis Pestnek hívták. Néhány száz évvel később az ide települő németek is átvették Pest városának nevét, és a maguk nyelvére lefordítva Ofennek nevezték el. A barlang keletkezése a földtörténeti korok elejére nyúlik vissza, amikor a tenger borította vidékből kiemelkedett az itt képződött üledékes kőzet. A kiemelkedett részeknél a beszivárgó hidegvizek mellett termálvíz feltörések is megjelentek, amelyek könnyen formálták, koptatták, oldották a puha mészkövet, így alakítva ki azt a hatalmas üreget, amelyet a templom elkészültéig egy itt letelepedett remetéről Szent Iván barlangnak neveztek. Iván remete a történelmi leírások tanúsága szerint a hegy lábánál feltörő meleg forrásvizekkel gyógyította a hozzá kijáró embereket. Később ezek a vizek lehúzódtak egészen a Duna szintjéig. Napjainkban ezek a hegy alatt található hőforrások nagyon kellemes, természetes fűtést biztosítanak az egész templomban. A középkori okleveles emlékeinkben található Pesthegy megjelölés mellett találkozhatunk még a Kelenhegy névvel is, majd egyre általánosabbá vált a Szent Gellért hegy elnevezés. Szent Gellért püspök, akiről a hegy napjainkig megőrzött nevét kapta, 980 körül született Velencében. A San Giorgio szigetén lévő bencois monostorban élt és tanult Gellért, ahol tehetségével hamar kitűnt, és mintaszerű szerzetessé vált. 1015-ben két társával szentföldi zarándok útra indult, de egy vihar miatt Isztria mai Horvátország partjainál kötöttek ki. A Szent András szigetén lévő bencés monostorban találkozott össze Razina pannonalmi apáttal, aki Magyarországra hívta őt. Itt 7 évig volt Szent István király fiának, Szent Imrének a nevelője, majd elvonult a Bakonybéli remeteség csendjébe. 1028-ban Szent István király rábízta a Maros-menti Csanád egyházmegye megszervezését. 1046 őszén felerősödtek a belviszályok Magyarországon. Péter király zsarnoki uralma véget ért, és a köznép vissza akart térni az ősi pogány szokásokhoz. A magyar főurak pedig hazahívták a számüzetésben élő árpádházi hercegeket. A királyi tanács Gellértet és két püspök társát küldte fogadásukra, de mivel a hercegek még nem érkeztek meg Székesfehérvárra, ezért tovább utaztak Diósdig. Másnap reggel Gellértnek a Szent Szavina templomban mondott miséje közben látomása volt közelgő vértanúságokról. Útjukat folytatva Pesti révhez értek, ahol vata pogány lázadói kőzáporral törtek rájuk. Gellértet kirángatták a szekeréből, hozzákötözték egy kordéhoz, és a Kelenhegy szikláiról a mélybe taszították. Szent Gellért holttestét ideiglenesen a pesti Boldogasszony templomban temették el, később átszállították Csanádra. Vértanúságának helyén IV. Béla király templomot építetett, ami valószínűleg a török időkben semmisült meg. A szikla templom építésének gondolata 1924-ben vetődött fel, amikor egy magyar zarándok csoport a világhírű franciaországi kegyhelyen Lourdes-ban járt. Eredetileg a Szent Gellért egy déli oldalán lévő Szent Iván barlangot szerették volna a Lourdes-i grotta mintájára engesztelő szentélyé megépíteni. Később azonban a barlang természetes üregét a hegy belsejében robbantásokkal kialakított mesterséges barlangrésszel bővítették ki. A templomépítés munkálataival 1931 tavaszára készültek el. 1934-ben egy neoromán stílusú kolostort építettek a templomhoz a hegy Duna felüli oldalán, a szülőföldjére hazatelepülő egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend a párosok számára. A rend alapítója Boldog Özséb 1200 körül született. 1246-ban kanonoki rangjáról és vagyonáról lemondva a Pilis rengetegébe vonult, és 3 évig élte a remeték csendes, egyszerű, mégis nagyon nehéz életét. 1250-ben gyűjtötte össze a Pilisben és az ország távolabbi részein élő remetéket, hogy imádságukat, áldozataikat közösen ajánlják Istennek a történelem viharaiban oly nagyon megtépázott nemzetünkért. Sajnos II. József, osztrák császár az osztrák-magyar monarchia területén sok más szerzetes közösséggel együtt 1786-ban a páros rendet is feloszlatta. Így ennek a magyar földről származó, magyar lelkiséget hordozó, életüket a magyarságért áldozó rendnek mindössze 2 kolostora maradt meg, mind a 2 Lengyelországban. A láng, amely fényével évszázadokon át bevilágította a magyarságegét, idegen földön pislákolt tovább, majdnem teljesen pusztulásra ítélve. 1934-ben térhettek vissza a szülőföldjükre a párosok, és kezdték meg újból, 150 évi kényszerű szünet után, a magyarság szolgálatát. 2 évtized sem telt el, amikor ismét nehéz idők következtek, mind az ország, mind a rend számára. 1950-ben a kommunista diktatúra emberei kíméletlen barbársággal rontottak mindarra, ami érték és ami útjukban állt. A szerzeteseket egyetlen éjszaka teherautókra rakták és elszállították. Egyeseket közülük ártatlanul kivégeztek, többieket pedig koholt vádok alapján börtönbüntetésre ítélték. A szikla templomot teljesen tönkretették, majd a 60-as évek elején 1,5-2 méter vastagságú betonfallal a bejáratát elzárták. A templom helyén karsztvíz megfigyelő állomást alakítottak ki, a kolostor pedig az Állami Balettintézet használta kollégiumként. Végérvényesnek látszott a pusztulás, amely a templomot és a szerzet zsenge hajtását érte. Mégis 1989-ben a rendszerváltás során, mint annyiszor a történelmünkben, újból talpra állt a rend, mint egy igazolva a 17. században élt magyar bíboros Pázmány Péter mondását: ó édes magyar hazám, te a pálosokkal együtt csökkensz, és a pálosokkal együtt gyarapodsz. 1990-ben visszakapták kolostorukat a pálos atyák, és megnyitották a szikla templomot. A bejáratot elzáró vastag betonfalat 1992-ben lebontották, és annak egy darabját a bejárat jobb oldalán helyezték el, emlékeztetőül a kommunista diktatúra 4 évtizedére. A templom vasrácsán a páros rend címerét láthatjuk. A külső a régi Szent Iván barlangba lépve a lurdi szentszű szobrát találjuk. A bejárattal szemben a régi kórus fölött a rend alapító Boldog Özséb szobra áll. Bal oldalon Mindszenti József bíboros reliefje látható. A szent életű főpapnak a kommunista diktatúra éveiben a hitéhez, az egyházhoz és a magyarsághoz való hűsége miatt börtönt és nagyon sok kínzást kellett elszenvednie a hatóság emberei részéről. Mindszenti többször is járt ebben a szentélyben. Nem sokkal a templom bezárás előtt körülbelül 100 000 zarándok hallgatta itt szavait. Mindkét alkotást Marton László szobrászművész készítette. Jobbra látható még Remete Szent Pál Prágában őrzött ereklye tartójának másolata is, amely Barabás Edit alkotása. A külső barlangból egy alagútszerű folyosón juthatunk a mélyebben fekvő, mesterségesen kialakított templom részbe, ahol a szentmiséket és a különböző imádságokat tartják. Ide belépve az első, amit észreveszünk, a kellemes hőmérséklet, amely télen-nyáron plusz 20 Celsius fok körül van, a már említett melegvízű forrásoknak köszönhetően. A templomot magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték föl.
Kedves testvérek, a Szikla templom történetét, belső elhelyezkedését ismerhették meg az elmúlt 10 percben, és hát igyekeztem a bevezetőben ismertetni a jelenlegi lelkipásztori szolgálatot. Ne feledkezzünk meg arról, hogy csütörtökönként van szentségimádás a Szikla templomban egész nap, lehet imádkozni, ott lenni a legméltóságosabb oltári szentség előtt. A művészek szentségimádását említettem, de ugyanígy csütörtöki napon egy buzgó közösség a 8 órási szentmise után is imádságot tart, engesztel édes hazánkért és Magyarországért, nemzetünkért. A Szikla templom mellett lévő kolostor épület, amikor elvették a pálosokat, a Állami Balett Intézet céljait szolgálta. Aztán, amikor a rend újra visszaérkezett, visszatelepedhetett Magyarországra, akkor visszakaptuk az épületet. Természetesen hosszú-hosszú évek alatt tudtuk helyrehozni, rendbe tenni, hiszen nagyon lelakott volt, nagyon kihasznált volt már az épület. A kolostornak az élete alkalmazkodik a Szikla templomnak a lelkipásztori szolgálatához. A kolostorban természetesen van egy belső kápolna, szerzetesi kápolna, ahol a napi imádságát végzi a rendi közösség, és ez egy nagyon fontos központi helye természetesen a kolostori közösségünknek. Nem nagy a Szikla templom mellett lévő kolostor, egy pár vendéget tudunk csak fogadni, ugye a klauzúrán belül természetesen csak férfi vendégeket, illetve rendtársakat, de azon kívül még van két szoba, amely mások számára is időközönként használható, beszélgető szobák vannak, kisebb termek, az úgynevezett körszobák, amelyek egy körbástyában vannak elhelyezve. Ezekben a szobákban őrizzük a könyveinket, illetve különböző csoportoknak az összejövetelésére alkalmasak ezek a helyek. És hát van egy jelentősebb étkező, ahol ha vendégeket fogadunk, akkor őket is meg tudjuk vendégelni. Praktikusan lett kialakítva a Szikla kolostor, kicsi kert is tartozik hozzá, és hát a kolostor ablakaiból rá lehet látni a Dunára. Nyilván ennek megvan a maga szépsége, de hát persze bizonyos tekintetben a hátránya is, hiszen a városnak a zaja azért eléggé beszűrődik a kolostornak a celláiba. Ettől függetlenül azért meg lehet élni a szerzetesi életet, és az elcsendesedésre is van rá lehetőség. Nyilván, hogyha valaki megszokta már a városnak a állandó morajlását, állandó zaját. Kedves hallgatóink, a Szikla templommal kapcsolatos ismertetőt hallották. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok, a mikrofonnál Bátor Botond.